hegyi beszédet folytatnánk tovább. Hegyi beszédben Jézus mennyi mindenre kitért, amikor ugye a sokasságot tanította. Itt a mai alkalommal azt hiszem, hogy azért mindannyiunkat érintő kérdésről lesz szó újra. Egyrészt a földi és mennyei kincsekről, másrészt pedig, ami ehhez szorosan kapcsolódik, az aggodalmaskodásról. Olvasnám először Máté evangélium a 6. fejezetéből, a 19. verstől a 21-ig Jézus szavait. Tehát ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a rozsda és a moly megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és ahol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják. Mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is. Tehát ez eléggé megoszthatta Jézus hallgatóit, ez a néhány mondat, mert azért sajnos nem csak a mi korunkban, hanem minden időben az emberek szerették a pénzt. És arra vágytak, hogy, ugye, mint Izrael népe is, hogy a többi néphez képest nagyobb jólétben éljenek. Ígért is nekik Isten áldásokat, e világi, földi áldásokat is már ezen a földön. Olyan földre, olyan helyre vitte be őket, ahol bőven megtermett minden. Ezért ígérte nekik ugye a Kánaán földjét, a tejjel és mézzel folyó földet, de ugyanakkor arról is beszélt, hogy ott meg kell dolgozniuk azokért a javakért, amelyeket ő megígért. Viszont meggazdagodást, igazi, mondjam, olyan meggazdagodást, ami kincsek gyűjtése, olyat nem hagyott jóvá Isten sem az Ószövetség idején, sem az Új Szövetségben. Bár olvasunk a Bibliában néhány gazdag emberről, és majd erre is kitérnék, hogy mire adatik a gazdagság vagy pénz annak, akinek több van. De itt Jézus a gyűjtésről beszélt, hogy ne gyűjtsetek magatoknak kincseket. Mert hogy nincs értelme, tehát ő erről szólt, hogy mennyire nincs értelme a kincsgyűjtésnek. Egyrészt ezt mondja rozsda is, moly megemészti, hát az olyan kincseket, ami így felemészthető, tönkre megy. Hát gyakorlatilag most is mondhatnánk ezt, hogy mennyi minden tönkre megy, amit az ember szerez magának. Persze utána újat kell venni. És rengeteg olyan dolgot fölhalmozott az emberiség, ami most már szinte elárasztja mi földünket. Autótemetőkről beszélnek, meg hát nem is tudják hova tenni azt a sok-sok elromlott műszaki cikket, amit már megjavítani nem érdemes. Tehát tényleg eljutott odáig a mi világunk, hogy a felhalmozás már tönkre teszi a mi világunkat. És utána ezt mondja, hogy a tolvajok ellopják, tehát a másik dolog pedig, hogy akkor van mit félteni. Minél több valakinek a vagyona, annál több félteni valója is van. Viszont azt mondja itt Jézus, és ezt nagyon sokan elfelejtik, hogy ő nem azt mondja, hogy semmilyen igényeink ne legyenek. Sőt, arról beszél, hogy legyünk nagyobb igényűek. Olyan kincsek után vágyakozzunk, ami örökké megmarad, és amit senki el nem vehet tőlünk. Ezért beszél itt a mennyei kincsekről. Ezt mondja, hogy azt se a rozsda, se a moly nem emészti meg, a tolvajok se lophatják el tőlünk a mennyei kincseket. És aztán itt nem részletezi, hogy vajon melyek ezek a mennyei kincsek. De ugye nyilvánvaló, hogy azok a dolgok, amelyek nem ilyen megfogható és tárgyi kincsek, amikkel az emberek rendelkeznek, hanem belül a lelkünkben gyűjthetjük ezeket a kincseket. Olyan kincsek ezek, amit a másokért végzett szolgálattal gyűjthetünk. Vagy éppen azzal, hogy Istennel vagyunk mélyebb közösségben, hogy a Bibliát mélyebben megértjük, ezeket a kincseket senki nem veheti el tőlünk. Azt a lelki békét, ami az Istennel való közösségből ered, azt a jót, amit Isten akkor ad, hogyha megosztjuk javainkat mással, azt az örömöt, az Úrban való örömöt, ezt senki nem veheti el tőlünk. És lényegében a boldog mondások is ezekre a kincsekre utaltak. És még hozzáteszi itt Jézus, mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is. De hát ebben is nagyon nagy igazság van. Minél nagyobb valakinek a földi vagyona, gazdagsága, annál többet kell, hogy foglalkozzon vele. Annál inkább leköti ennek az értéknek a befektetése, vagy felhasználása, vagy éppen az, hogy megőrizze, hogy nehogy megfosszák tőle mások, nehogy az értékét elveszítse. És akkor ugye gondolkodnia kell, hogy mi befektesse be, és mit is tegyen vele. Majd fogjuk látni a későbbiekben is, hogy milyen igék utalnak rá, hogy bizony értelmetlen dolgokra és káros dolgokra is költenek sokan pénzeket. Következő ige is utal rá, az első Timóteusi levél 6. fejezetében a 6. verstől, ezt olvassuk. De valóban nagy nyereség az Isten félelem megelégedéssel, mert semmit sem hoztunk a világra. Világos, hogy ki sem vihetünk semmit. De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértésbe, meg törbe, és sok esztelen és káros kívánságba esnek, melyek az embereket veszedelembe és romlásba merítik. Mert minden rossznak gyökere a pénzszerelme, mely után sóvárogván némelyek eltévedtek a hittől, és magukat átszegezték sok fájdalommal. Tehát nézzük meg itt is az apostol miről beszél. Először is arról, hogy mi a nagy nyereség, nem a lottó ötös találat, hanem az Isten félelem megelégedéssel. A legnagyobb nyereség. Mert egy nagyon egyszerű tényről beszél. Semmit nem hoztunk a világra. Világos, hogy ki sem vihetünk semmit. Ugye ezt így többször szokták is mondani, hogy a sírban nem viheti magával. De mégis vannak, akik szinte életük utolsó pillanatáig ragaszkodnak az anyagi javaikhoz. És utána a megelégedéssel kapcsolatban mit is ír az apostol? Hát egy, hogy így mondjam, nagyon minimális létszükségletről beszél. Ezt mondja, hogy ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. De majd fogjuk látni a hegyi beszéd folytatásában, hogy végül is Jézus is erről beszél. Tehát az alapvető szükségleteink, ezt mondja, van élelmünk és ruházatunk. És akkor most kérdezzük meg magunktól, hogy van-e. De nyilván, akik itt vagyunk, azoknak mindannyiunknak van élelmünk és ruházatunk is. És azt is mondhatnánk, hogy több is, mint mennyire szükségünk van. Több is van ezekből. Gondoljunk bele, hogy Jézus is hogyan próbálta a tanítványait is nevelni arra, hogy elégedjenek meg a kevesebbel. Amikor elküldte őket szolgálatra, akkor is azt mondta, hogy semmit ne vigyenek magukkal. Hogy még pénztárcát se, hogy még erszényt se, hogy ne kísértse meg őket a pénzgyűjtése. És hogy ugye a missziós körútjukon abból éljenek, amit adnak nekik, amivel megkínálják őket, vagy ahova befogadják őket. És nem lehetett több ruházatuk sem. Tehát ugye nagyon komoly oktatásban volt része Jézus tanítványainak, és ugye el is tudjuk gondolni, vagy képzelni, hogy, hogy milyen kemény próba volt ez még az ő számukra is, pedig ők nem voltak olyan jóléthez hozzászokva, mint mi. De Jézus még őket is meg akarta tanítani erre, hogy bízzák a megélhetésüket rá, hogy ne ettől rettegjenek, hogy nem lesz élelmük, nem lesz ruházatuk, vagy nem kapják meg a szükségest, ami a létszükségletük. És itt az apostol is ezt mondja, hogy legyünk megelégedettek, ha van élelmünk és ruházatunk. És hogyha belegondolunk, hogy most a mi világunkban hány millió éhező van. És nem csak éhező, hanem olyanok, akiknek nincs hajlék a fejük fölött. Vagy akiknek csak olyan házuk van, amiben mi még szükség esetén sem mennénk be. Sokszor ezzel nem vagyunk igazán tisztában, vagy nem gondolunk bele, hogy a földön lakó, jelenleg élő emberiségnek is a nagyobb része nem rendelkezik azokkal a javakkal, amikkel mi. Az emberiség nagyobb részének például semmilyen megtakarítása nincsen. Tehát annyira semmilyen, hogy még a következő hétre sem tudja, hogy tud-e venni élelmet a családjának. És itt ezt mondja az ige, hogy mi nagyon át kell, hogy gondoljuk ezt, hogy megelégedettek vagyunk-e, és hálásak vagyunk-e mindezekért, amit megkaptunk. És ami ezen fölül van, arra mit mond Pál apostol, hogy akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértésbe, törbe, sok esztelen és káros kívánságba esnek. Tehát ugye ez a baj a földi kincsekkel. Ezt mondja, hogy kísértés, és mindenki számára, hívő emberek számára is kísértés a pénz. Csapda. És ráadásul esztelen és káros kívánságok követik. Mert a pénzt el kell költeni. És a létszükségleten felül már mi mindenre lehet költeni. Hogyha bemegyünk egy bevásárló központba, ugye már ott is az ember, ha körülnéz, akkor ennek a hátterén bizony megdöbbenhetünk azon a hatalmas nagy kínálaton, amivel próbálják, hogy mondjam, ugye manapság így mondják, hogy növelni a fogyasztást, az emberek fogyasztását. És ugye ez a cél, és ezt nem is titkolják, hogy ez a cél, hogy a fogyasztás nőjön. Isten pedig azt mondja, hogy mi elégedjünk meg a létszükséglettel. És ami ezen felül van, azt azért kaptuk, hogy jól használjuk föl. És majd hamarosan rátérünk erre is, hogy hogyan. De ha nem jól használjuk föl, hogyha önző célokra használjuk, akkor bizony mi is beleeshetünk ilyen kísértésekbe, hogy olyan dolgokra költjük, amik romlásba merítenek bennünket. Ami már nem csak, hogy nem az egészségünket szolgálja, hanem inkább megbetegít. Néha úgy megnézem a bevásárlóközpontokban, a pénztárban való sorba állás közben az előttem lévőnek. Hát ugye önkéntelenül is megnézi az ember, hogy mit vásárol be valaki. És ugye ezek a teli bevásárlókocsik is. És sokszor azt látom, hogy annak a tized része, amit oda kitett a pénztárnál, a tized része az talán, ami szükséges, ami igazán szükséges. A többi az vagy szükségtelen, fölösleges, vagy egyenesen káros és ártalmas dolog. És ugye így folytatja tovább itt az ige, hogy minden rossznak gyökere a pénz szerelme. Nem a pénzről beszél, hogy az minden rossznak a gyökere, mert a pénzt jó dolgokra is fel lehet használni. Itt arról beszél, hogy ha valaki a pénzt szereti. És a végidők egyik veszedelmeként ír erről Pál apostol egy másik igében, hogy lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók. Tehát ez a pénz szerelme, a pénz utáni sóvárgás is. És hogy azért mindent megtesznek az emberek. Minden rossz gyökere. mely után sóvárogván némelyek eltévejedtek a hittől, és magukat átszegezték sok fájdalommal. Ezek is nagyon elgondolkodtató igék, mert azt mondja, hogy a hittől is elszakíthat embereket a pénz. És saját magukat szegezik át sok fájdalommal, saját maguknak okoznak gondot, nehézséget, problémát az anyagiakkal. Nézzük tovább a hegyi beszédet. Máté Evangélium 6. fejezete 24.-25. versét olvasnám. Ezt mondja Jézus, senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Azért azt mondom néktek, ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felől, mit tegyetek és mit igyatok, sem a ti testetek felől, mibe öltözködjetek. Avagy nem többe az élet, hogy nem az eledel, és a test, hogy nem az öltözet. Ugye egy két dolgot emel ki Krisztus ebben a néhány mondatban. Az egyik az, hogy ha megpróbáljuk összeegyeztetni az anyagiak utáni hajszát, az anyagiakhoz való ragaszkodást, és a hitet, az Istenhez való ragaszkodást is, ez erre mondja, hogy ez lehetetlen. Nem lehet két úrnak szolgálni. Tehát vagy az egyikhez, vagy a másikhoz ragaszkodunk. Istennek és a mammonnak, Istennek és az anyagiaknak, a pénznek nem lehet egyszerre szolgálni. És ugye utána beszél erről, hogy ne aggodalmaskodjatok a ti életetek felől, mit tegyetek és mit igyatok, sem a ti testetek felől, mibe öltözködjetek. De hát, hogyha azt mondanánk, hogy az első talán ránk nem vonatkozik, mert hát nincs is lehetőségünk rá, hogy mi kincseket gyűjtsünk, vagy éppen ragaszkodjunk anyagiakhoz. De utána arról beszél Jézus, hogy az aggodalmaskodás az ugyan ebből ered, ugyan ebből a gondolkodásmódból. Tehát vagy a pénzimádat, a pénzgyűjtése az egyik kísértés, vagy pedig az aggodalmaskodás az élet gondjai miatt. És ugye aztán megkérdezi Jézus, hogy nem több az élet ennél. És sajnos ezt kell, hogy mondjuk, hogy napjainkban az emberek életét ezt tölti ki szinte. És nagyon nagy kísértés a mi számunkra is. Hogy lassan nem lesz több az élet annál, mint hogy mit tegyünk. Ugye mi legyen a reggeli, ebéd, vacsora is. És most bocsánat, hogy erre kitérek, de mi annyira tudjuk bonyolítani ezt a részt is. Az egy dolog, hogy igyekezzünk egészségesen táplálkozni. Ugye az alapelveke ismeretében, és annak hátterén is azért gondolkozzunk el azon, hogy annyira szükséges, hogy mindig más legyen, és mindig nagyon változatos legyen, és különleges legyen az az étel. Milyen egyszerűen éltek évszázadokig, vagy mondhatnánk, hogy évezredekig az emberek. És éltek. És egészségesen is tudtak élni. És napjainkban annyi mindenhez hozzá tudunk jutni, hogy egészségesen éljünk. És nem szükséges, hogy annyira bonyolítsuk. És ugye sokan csodálkoznak ezen, de igen, meg lehet enni a főzeléket kenyérrel. Tehát nem szükséges. Tehát még tápanyag szempontjából is teljesen elég és kielégítő. Nem szükséges mindig mindenféle három fogás, meg nem tudom hány fogás. Tehát ez, hogy mi mennyit foglalkozunk ezzel, ez is átgondolandó. Nem több az élet ennél? Hát mennyi időt foglal el tőlünk, most gondoljunk háziasszonyok is, gondoljanak erre, hogy a reggeli készítés, a mosogatás, aztán ugye már el kell menni vásárolni, ebédkészítés, megint mosogatás, megint ugye főleg, hogyha több fogásos az ebéd, minél több fogásos, annál több lesz a mosogatni való is, és még sorolhatnánk, hogy mi minden hozzátartozik, és lassan-lassan elfoglalja az életünket az, hogy mit tegyünk és mit ígyunk. És a test, mint az öltözet napjainkban, ugye most már lehet venni olcsón is öltözetet, ruhákat, de akkor is ne ez legyen a fontos, hogy hány van, és egyre különlegesebb legyen. És egy idézetet szeretnék olvasni a Krisztus példázatai című könyvből, amikor a talentumok példázatáról olvasunk ott, ugye a pénz is egyfajta talentum, amit azért kaptunk, hogy jól gazdálkodjunk vele. És itt azt írja, a pénznek nagy értéke van, mert sok jót lehet vele tenni. Isten gyermekeinek kezében a pénz táplálék az éhezőnek, ital a szomjazónak és ruha a mezítelennek. Eszköz az elnyomottak megvédésére és a betegek gyógyítására. De a pénz csak akkor ér többet a homoknál, ha életszükségletek megteremtésére, mások áldására és Krisztus ügye előbrevitelére használjuk fel. Tehát igen, van értéke a pénznek, tehát ne kicsinyeljük le azért. Sok jót lehet vele tenni. Nézzük meg, hogy mi minden lehet pénzzel, táplálék az éhezőnek, ital a szomjazónak, ruha a mezítelennek, eszköz az elnyomottak megvédésére és betegek gyógyítására. Tehát ugye gondoljunk erre is, hogy nem csak az a rászoruló, aki éhezik, szomjazik, vagy mezítelen. Betegeknek is segíthetünk. Nagyon sokan azokat a gyógyszereket nem tudják megfizetni, vagy éppen szükséges, úgymond étrend kiegészítőket, akiknek szükségük lenne erre, és bizony segíthetnénk olyan embereken. De a pénz csak akkor ér többet a homoknál, írja, ha az életszükségletek megteremtésére, mások áldására, és Krisztus ügye előbrevitelére használjuk fel. Ha nem, akkor viszont, hát akkor nincs túl nagy értéke, illetve sokszor inkább árt, mint használ. És ugye a végidőkre vonatkozóan mondja ezt Krisztus, hogy vigyázzatok magatokra, hogy valamikor meg ne nehezedjék a ti szívetek, dobzódás, részegség és az élet gondjai miatt, és váratlanul reátok ne jöjjön az a nap. Ugye Jézus jól látta előre a végidők emberiségét és a problémákat is, és ezért mind a kettőre utalt, a dobzódásra is, és az élet gondjaira is. Mert aki éppen nem dobzódik, aki éppen nem tartott, hogy kincseket gyűjtsön, az el van foglalva az élet gondjaival, és elborítják, és ezen aggódik, hogy mi lesz holnap, és hát sorolhatnánk, hogy ki milyen anyagi gondokkal küzd. A következő, ezt Jézus mondta el, ezt a kis példázatot, egy gazdag emberről. Mondta azért nékik, meglássátok, hogy eltávoztassátok a telhetetlenséget, mert nem a vagyonnal való bővölködésben van az embernek az ő élete. És mondott nékik egy példázatot szólván. Egy gazdag embernek bőségesen termett a földje. Azért magában okoskodott mondván, mit cselekedjem, mert nincs hová takarnom az én termésemet. És mondta, ezt cselekszem, az én csűreimet lerontom, és nagyobbakat építek, és azokba takarom minden gabonában, és az én javaimat. És ezt mondom az én lelkemnek, én lelkem, sok javaid vannak, sok esztendőre eltéve, tedd magad kényelembe, egyél, igyál, gyönyörködjél. Mondta pedig néki az Isten, bolond, ez éjjel elkérik a te lelkedette tőled, amiket pedig készítettél, kiéi lesznek. Így van dolga annak, aki kincset takar magának, és nem az Istenben gazdag. Ugye tulajdonképpen ez az utolsó mondat az, amit ki szeretnék emelni a példázatból, bár tanulságos az egész példázat, mert nagyon ráillik a mi mai világunkra, illetve arra az életszemléletre, hogy mit kell tenni. Hát mit? Persze, nagyobb csűröket építeni, raktározni, fölhalmozni, még nagyobb gyárat építeni, akinek éppen gyára van, még nagyobb mezőt venni, még nagyobb birtokokat, még több milliót, milliárdot szerezni, és soha nincs vége. És mit mond erre Isten? Ezt mondja, hogy bolond. Az éjjel elkérik a te lelkedet tőled. Azt mondja, mi lesz, az éjjel meghalsz? Kié lesz az, amit szereztél? Mindent elveszítesz. Mindent. Tehát ezt is, és az üdvösségedet is. Tehát érdemes akkor az anyagiakért küzdeni ennyit. És ezért mondja azt itt Jézus, hogy így van dolga annak, aki kincset akar magának, és nem az Istenben gazdag. Tehát ez hasonló, ez a megfogalmazása ahhoz, mint amit a hegyi beszédben olvastunk, hogy ne gyűjtsetek a földön kincseket, de gyűjtsetek a mennyben. Tehát Jézus sokkal nagyobb értékeket akar nekünk adni, mint amit mi ezen a földön tudnánk gyűjteni. Tehát ne irigyeljük azoktól, akiknek sok van. Mert nekünk több, sokkal értékesebb kincseink vannak. Sajnálni valók azok, akiknek ennyi mindössze a vagyonuk. És ahogy itt mondja ez a példázat, hogy bizony Istennek ez a véleménye, hogy bolond az az ember, aki fölcseréli a mennyei kincseket erre a földi értékre vagy kincsre. Bolond az az ember, aki kincset akar magának, és nem az Istenben gazdag, és nem a mennyei kincseket gyűjti. Tehát gondolom, hogy mi nem akarunk ezek közé tartozni. Még egy érdekes kifejezést idéznék, hogy ez egy indián mondás, tólag, hogyha ha majd kivágtad az utolsó fát, és megmérgezted az utolsó folyót, és kifogtad az utolsó halat, rájössz, hogy a pénz nem ehető. Az indiánoknak tulajdonított mondás már 2 évtizede idézik a környezetvédők világszerte, hogy felhívják a figyelmet a környezeti problémákra. Mert ugye most már ott tartunk, hogy azzal a felhalmozással, amit a világban tapasztalunk, oda jut a mi világunk, hogy tönkre megy a környezet, és már nem lesz termőföld, és már nem lesz iható víz, és amit itt mond ez az indián mondás, hogy a pénz nem ehető. És ezt mondja ez a tanulmány, az ENSZ egyik tanulmánya, hogy az emberiség gyakorlatilag már a pénzevés szélén áll. Olyan mértékben sikerült felélni a föld természeti erőforrásait az elmúlt 20 évben, hogy a környezetpusztítás hamarosan visszafordíthatatlanná válik. Tehát nagyon is aktuális ez, hogy most a mi világunkban kincset gyűjteni. Ugye erről is beszél az ige Jakab levelében, most ezt az igét nem írtam ide ki, hogy különösen megítéli az Úr azokat, akik kincset gyűjtöttek az utolsó napokban. És tulajdonképpen éppen ezzel a kincsgyűjtéssel, éppen ezzel a felhalmozással teszik tönkre a bolygót, a földet, és pusztítják a földet. Tehát látjuk, hogy valóban itt tart a mi világunk. Nekünk is át kell ezt gondolnunk, hogy be akarunk állni ebbe a sorba, vagy pedig hallgatunk inkább Jézus szavára. Nézzük tovább a hegyi beszédet. Mert Máté evangélium a 6. fejezetében így folytatja tovább a 26. verstől. Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, nem aratnak, sem csűrbe nem takarnak, és a ti mennyei atyátok eltartja azokat. Nem sokkal különbek vagytok-e azoknál? Kicsoda pedig az közületek, aki aggodalmaskodásával megnövelheti termetét egy arasszal? Az öltözet felől is mit aggodalmaskodtok? Vegyétek eszetekbe a mezőliliumait. Mi módon növekednek? Nem munkálkodnak és nem fonnak, de mondom néktek, hogy Salamon minden dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül egy. ha pedig a mezőnek füvét, amely ma van, és holnap kemencébe vettetik, így ruházza az Isten, nem sokkal inkább titeket, ti kicsinyhitűek. Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok, mit tegyünk, vagy mit ígyunk, vagy mivel ruházkodjunk, mert mindezeket a pogányok kérdezik, mert jól tudja a ti mennyei atyátok, hogy mindezekre szükségetek van. Tehát Jézus ezt mondja, hogy az Isten gondoskodik a teremtményeiről, az ég madarairól is, a mező liliomairól is gondoskodik. Ezt mondja, hogy éppen rólatok ne gondoskodna, tehát a saját képmására teremtett emberről feledkezne el. És ezt mondja, hogy az aggodalmaskodással mit lehet elérni? Ez is egy érdekes kérdés. Megkérdezi Jézus, hogy egy arasszal megnövelheti bárki is a termetét? Azzal, hogy aggodalmaskodik? Vagy bármi megváltozik attól, hogy aggodalmaskodik? Ugye tudjuk, hogy nem. Tehát semmit nem érünk el vele. Nyilván Jézus itt nem arról beszél, hogy nekünk nem kell munkálkodni, és nem kell dolgozni, és úgy fog Isten eltartani bennünket. Erről a Biblia más helyeken, több helyen is beszél. Pál apostol egyenesen kijelenti, hogy aki nem akar dolgozni, az ne is egyék. Ugye ezt egy kicsit helytelenebb formában, közmondásként szokták mondogatni, hogy aki nem dolgozik, ne is egyék, de azért sokkal inkább igaz és pontos az, amit a Biblia mond. Aki nem akar dolgozni, az ne is egyék. Mert vannak olyanok, akik nem tudnak. Tehát aki nem akar dolgozni. Isten tud nekünk erőt adni a munkánkhoz, és meg tudja áldani a mi munkánkat, hogy legyen eredménye is. És azt mondta itt Jézus, hogy jól tudja a ti mennyei atyátok, hogy mindezekre szükségetek van. Tehát nem azt mondja, hogy nincs szükség rá. Szükségetek van rá, Isten tudja, hogy szükségetek van rá, és Isten gondoskodni fog arról, hogy ki meg tudja szerezni azt, amire szüksége van, és annyit, amennyire szüksége van. És utána így folytatja Jézus 33. 34. versben, hanem keressétek először Istennek országát és az ő igazságát, és ezek mind megadatnak néktek. Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől, mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől. Elég minden napnak a maga baja. Ezt a mondást, hogy ezt ismerjük, de sokan nem tudják, hogy Jézusnak a mondása volt a hegyi beszédben, tehát hogy elég minden napnak a maga baja. De még fontosabb az, amit így fogalmaz meg, hogy először keressétek az Isten országát és az ő igazságát, és ezek mind megadatnak néktek. Tehát a sorrend az, amin változtattunk el, és ami nem mindegy. Hogy az Isten országa legyen a fontosabb, a mennyei kincsek legyenek az elsők és a fontosabbak, és csak ez után a földiek, és ezek mind megadatnak néktek. És ugye utána mondja, hogy ne aggodalmaskodjatok a holnap felől. Ugye gondoljunk csak arra, hogy napjainkban mindenkit szinte erre biztatnak, bátorítanak, hogy szerezzen meg magának ezt is, azt is. Reklámokkal van tele a média, és sokszor olyan dolgokat, amire nincs is az embereknek szükségük, de lehet, hogy szükség van rá, csak éppen nincs rá pénze, vagy hát olyat és olyan szépet, vagy olyan újat nem tudna megvenni most, de megveheti, nem kell most kifizetni, majd később kifizetheti, hitelbe vegye meg. Ugye ismerős ez, hány ember esett bele ebbe a csapdába, hogy adós lett, és hitelre vásárolt, és utána nyögte ezeket a hiteleket. Tehát, amiről itt Jézus beszél, ez erre is vonatkozik, hogy nagyon-nagyon legyünk óvatosak ezekkel a dolgokkal. Ugye még azt is mondhatnánk, ez nem bibliai, ez egy jó és szerintem nagyon is találó magyar közmondás, hogy mindenki addig nyújtózkodjon, ameddig a takarója ér. És még hozzátehetnénk, hogy és elégedjen is meg azzal a takaróval. Tehát ha most ennyi van, akkor eddig nyújtózkodunk. Egy másik kis történetre, illetve evangéliumi párbeszédre is szeretnék utalni, Márk evangéliumából idézném, amikor Jézus szintén próbálta a tanítványait egy kicsit gondolkodtatni és józanítani. Ezt olvassuk itt Márk evangélium 8. fejezete 16. versétől. Ekkor egymás között tanakodván mondták, nincs kenyerünk. Jézus pedig észrevéve ezt mondta nékik, mit tanakodtok, hogy nincsen kenyeretek? Mégsem látjátok-e be, és nem értitek-e? Mégis keménye a szívetek? Szemeitek lévén nem láttok-e, és füleitek lévén nem hallotok-e, és nem emlékeztek-e? Mikor az 5 kenyeret megszegtem az 5000-nek, hány kosarat hoztatok el darabokkal tele? Mondták néki 12-t. Mikor pedig a 7-et a 4000-nek, hány kosarat hoztatok el darabokkal tele? Azok pedig mondták 7-et. És mondta nékik, hogy nem értitek hát? Ugye úgy tűnik, mintha itt Jézus kicsit kikelt volna magából. Majdnem. Majdnem, de megleckésztette minden esetre a tanítványokat, és emlékeztette őket valamire. És én úgy gondolom, hogy néha szükségünk lenne ilyen határozott emlékeztetésre. Ugye amikor elkezdünk aggodalmaskodni, ténylegesen nem volt kenyerük a tanítványoknak. És Jézus mit mondott nekik? Mire emlékeztette őket? Hogy mi is volt? Szinte mint egy fölmondatta velük a leckét. Hogy az 5000 ember jól lakott az 5 kenyérrel, és utána még maradt, ugye megkérdezte, hogy hány kosár is maradt? 12. 7 kenyeret a 4000-nek, akkor mennyi kosár maradt? Mondták, hogy 7. Hogy nem értitek hát? A szemeitek lévén nem láttok. És ugye kemény a szívetek? És nem látjátok be, és nem értitek el. Tehát miért mondta ezt Jézus vajon ezeket a tényleg kicsit kijózanító is, nem, hogy kemény beszédet. Hogy nem láttok, nem hallottok. Mert nekünk is kellene, hogy mondja, hogy nem emlékeztek. Hát nem emlékezel arra, hogy igen, bajba voltál, és segítettem, és megkaptad. És hogy eddig még soha nem haltál éhen. De holnap majd éhen fogsz halni. Tehát ez az ige szakasz, ez nekünk is szól. Hogy igen, emlékezzünk vissza, hogy hányszor, mikor segített ki bennünket Isten. És hogy valóban gondot viselt rólunk. Akkor pedig miért aggodalmaskodunk? Ezt mondja az ige Filippi beliekhez írott levél 4. fejezet 6. versében. Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal, hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. Tehát semmi felől ne aggódjatok, hanem, tehát nem azt mondja, hogy legyünk ilyen napról napra élők és nem törődömök, nem erről van szó, hanem Isten előtt tárjuk fel. Isten előtt mondjuk el a kéréseinket. Mondjuk el azt is, hogyha úgy érezzük, hogy igen, most nagyon nagy bajban vagyunk, most tényleg nincs kenyerünk, most tényleg nincs miből megélnünk, vagy nincs munkánk. És mondjuk el neki ezt, mondja, hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. És ne aggódjatok, mert neki gondja van rátok, ugye, ahogy olvastuk már az igét. És végül még néhány igét az apostoli levelekből. Pál apostol írja saját tapasztalatából a következőket. Nem, hogy az én szűkölködésemre nézve szólnék, mert én megtanultam, hogy azokban, amelyekben vagyok, megelégedett legyek. Tudok megaláztatni is, tudok bővölködni is, mindenben és mindenekben ismerős vagyok a jól lakással is, az éhezéssel is, a bővölködéssel is, a szűkölködéssel is. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. A Pál apostol ezt mondja, hogy én megtanultam azt, hogy megelégedett legyek azokban, amelyekben vagyok. És ezt mondja, hogy mindenben volt már részem. Jó lakással is ismerős vagyok, az éhezéssel is. Bővölködéssel is, szűkölködéssel is. Ezt mondja, tudok bővölködni is. Ez is nagy dolog, ha valakinek több van, akkor tud élni a több pénzzel. Nagyon sokan jártak már úgy, akik tényleg szinte nyomorban éltek, és valami hatalmas összeghez jutottak, hogy nagyon hamar elment az a sok pénz. Nem tanultak meg bánni a pénzzel. Ezt mondja Pál apostol, hogy én tudok bővölködni is. Tehát nincs akkor se probléma, hogyha több van, tudom, hogy mit kell vele tenni. Ezt is megtapasztaltam, azt is, ezzel is, azzal is ismerős vagyok, és megtanultam, hogy megelégedett legyek. Igen, ezen is el kell gondolkodnunk. Ki a saját életében is biztosan megtapasztalta már, hiszen itt már többnyire olyanok vagyunk, akik jó néhány évtizedet éltünk. Én is elmondhatom, hogy gyerekkoromban mi tanyán éltünk, és nem volt villanyunk, és ami még ehhez tartozik, ugye nyilván, tehát azok a háztartási gépek, felszerelések, stb. Meg ugye vezetékes víz, egyebek. De mi tulajdonképpen jól éltünk ehhez képest, és megelégedett életet éltünk. És utána is, amikor már egy másik helyre költöztünk, faluba, ahol már ezek megvoltak, még mindig, hogy mondjam, nem volt akkora összkomfort, meg olyan nagy kényelem, mint mondjuk most, de elég volt, és jó volt, és örültünk annak, amink van. És tudnám sorolni, hogy mi az, amit Isten bizonyos esetekben már megadott, és akkor az úgy jó volt, és elég volt. És hogy akkor is, és úgy is meg lehetett oldani dolgokat. Most mi nagyon bővölködünk, most nekünk nagyon sok mindent megadott Isten. De kérdés, hogy tudunk-e bővölködni? Tudunk-e élni ezekkel a javakkal? Péter apostol írja, hogy minden gondotokat ő rávessétek, mert néki gondja van rátok. Tehát itt azt erősíti meg, hogy valóban Isten elé hozzuk az aggodalmainkat, a gondjainkat, akár anyagi gondjainkat is, mert neki gondja van ránk. És utána még Pál apostolnak azt a kijelentését is idézném, ami azt erősíti meg, hogy a mennyei kincsekre kellene most már nagyon összpontosítanunk, az odafelvalókra. Annak okáért, ha feltámadtatok a Krisztussal, az odafelvalókat keressétek, ahol a Krisztus van, az Istennek jobbján ülvén. Az odafelvalókkal törődjetek, nem a földiekkel. Ugye egy Pál apostol arra mondja, hogy feltámadtatok a Krisztussal, hogy meghaltatok az énnek, a világnak, és most Krisztussal éltek, Krisztusnak éltek. És akkor pedig az odafelvalókat keressétek, és az odafelvalókkal törődjetek sokkal inkább. A földiek csak eszközök abban, hogy az odafelvalókat tudjuk gyarapítani. És végül Pál apostolnak egy igéjét idézném még, Korintusbeliekhez írott második leveléből, negyedik fejezet 18. versét. Mivel, hogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Igen, hát ezek a láthatók, és nagyon nagy a kísértés arra, hogy elsősorban erre nézzünk, erre támaszkodjunk, ez legyen a fontos számunkra. Itt mondjuk Pál apostol egy picit más szempontból ír erről, olyan szempontból, hogyha a külső dolgok tönkre mennek is, akár a mi egészségünk is tönkre megy, ezt mondja, hogyha a külsőnk megromol is, de a belső napról napra újul. És erre is mondja, hogy ne a láthatókra nézzünk, ne csüggesszenek el bennünket ezek a dolgok, hanem nézzünk túl ezeken, A láthatók ideig valók, de a láthatatlanok örökké valók. És ez az anyagiakra is vonatkozik, hogy igen, a mennyei kincsek is láthatatlanok, de örökké valók. És éppen ezért sokkal többet érnek, mint a földiek. Akkor én itt zárnám le a mai témánkat.